Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Fázolt Helga, aki a Civil Rádió november 25-e és december 1-e közötti időszakban elhangzott műsoraiból, ez alkalommal a következő két műsort ajánlja a kedves hallgatóknak. Az első órában a Kényes Egyensúly című műsorunkat ismételjük meg, amelyben Jónás Miklóst, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkészét hallhatták arról, mit tehetünk a nehézségek között, amikor csüggesztőek a körülmények és megoldatlan feladatok előtt állunk. A második órában aztán a Forgószínpad című zenei műsorunkat hallgathatják ismét meg Géci Gábor szerkesztésében. Ez alkalommal nagyszerű zenék mellett az éppen 100 esztendeje született Paul Desmond amerikai jazz szaxofonos és zeneszerző életét ismerhetjük meg. Tartsanak velünk a következő két órában.
Hallgassuk újra!
Kényes Egyensúly. Szociális és hitéleti magazin.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Civil Rádió Kényes Egyensúly című műsorában 2024. december 1-én, advent első vasárnapján, én Takács István vagyok. Az elmúlt egy év műsoraiban sokat hallhattak mindazon nehézségekről, amelyekkel a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, az Oltalom Karitatív Egyesület, valamint a Wesley iskolák küzdöttek, küzdenek. Ezekről folyamatosan tudnak tájékozódni Facebook oldalainkon, valamint honlapjainkon, a www.metegyhaz.hu vagy a www.oltalom.hu oldalakon is. A műsor végén elmondunk pár tudnivalót is majd. Azt gondoltuk azonban, hogy a mai napon közösségünk, a MET hitéleti oldalából mutatunk meg valamit. A következőkben Jónás Miklós, nyíregyházi lelkészünk múlt vasárnapi, november 24-én egyben az egyházi esztendő utolsó vasárnapján elhangzott beszédét fogják hallani. Fontosnak tartjuk, hiszen arról szól, hogy a nehézségek között mi az, ami tovább segíthet, a hívő ember mit tehet, amikor csüggesztőek a körülményeink, nem látjuk, hogy hogyan tovább, és emberileg megoldhatatlan feladatok előtt állunk. Mit mond Isten igéje erről a helyzetről? Mi visz tovább az utunkon? Honnan jön a világosságunk? Tudunk-e bízni Isten szeretetében? Fogadják szeretettel Jónás Miklós üzenetét a nyíregyházi kápolnánkból.
Kedves testvérek, a már felolvasott ige szakaszból, Lukács evangéliumának a 12. fejezetéből olvasom az igét, a 12. fejezetnek a 35. verse álljon előttünk, ami így szól: legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az örök élet vasárnapja van, és azon gondolkodtam el, hogy milyen sok-sok ember számára milyen érdekes kérdés az örök életnek a kérdése. És azt gondolom, hogy valahogy minden embert foglalkoztat ez a dolog, szinte minden ember valamilyen formában az örök élettel, az örök léttel, annak a valóságával megpróbál megbirkózni a mindennapjaikban, és hát nagyon sokféle elgondolás van az örök léttel, az örök élettel kapcsolatban, és hát nagyon sokféle megosztó gondolatot is hallhatunk ezzel kapcsolatban. És hát azért van ez, mert tulajdonképpen eléggé homályfedi ezt a témát. Tehát egy olyan megfoghatatlan dolog az örök élet, az örök lét, amit hát az emberek valamilyen módon mindig szeretnének felfedni, megismerni, vagy bizonyosságot szeretnének erről, de hát ugye szokták mondani nekem sokszor, amikor beszélek az örök életről, hogy de hát nem csak én vagyok ezzel így, hanem szerintem mások is, hogy jó, hát igen, de nem tudjuk, mert hát soha senki nem jött vissza onnan. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ez valóban így van, de az Úr Jézus visszajött. Tehát valaki mindig, mégiscsak visszajött, sőt, ugye arról is olvasunk az igében, hogy amikor az Úr Jézus feltámadt, akkor sokan előjöttek a halottak közül, és bementek a városba. Hát nem tudom, hogy milyen lehetett az, és mit élhettek át akkor az emberek, amikor ez történt, és esetleg megismertek olyanokat, akiket ismertek. Nem tudom, hogy mi volt az, és hogy is történt ez mind, és hogy milyen módon hatottak ezek az emberekre, de hát ugye, igen, a kérdés az mindig ott van bennünk, és tényleg homály fedi ezeket a dolgokat. Ugye a tanítványokban is nagyon sokszor felvetődött ez a gondolat, pedig ők azért elég sokat hallottak az Úr Jézustól az örök élettel kapcsolatban, és mégis újra és újra eljöttek kérdések, de azt mindenképpen láthatjuk, hogy Jézusnak is egy központi üzenete volt az örök élet, az üdvösség, az Istennel való találkozás, az a kérdés, hogy vajon van-e örök élet, vajon Isten mit is készített el az ember számára, mit is jelent az, hogy Isten szereti az embert, és ez milyen módon, meddig történik, hogy csak erre az életre szól az isteni kegyelem, vagy esetleg tovább. Tehát ez foglalkoztatta az embereket, és Jézus sem tért ki ezelől a dolog elől, sőt, az egyik központi üzenete van. Emlékezzünk csak a János 3.16-ra, amit jól ismerünk, mondhatjuk azt, hogy a Szentírásnak, az Új Szövetségnek egy nagyon fontos üzenete, amikor János azt mondja az ő evangéliában, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta azért, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Tehát ő beszélt erről a problémáról, ami az embereket foglalkoztatja, de mégis azt látjuk, hogy a tanítványok sem nagyon értették ezeket a dolgokat. És a mai napig is így van. Jézusnak nagyon sokszor kellett csalódni a tanítványokban azon tekintetben, hogy sosem értették azt, amit ő mondott. Valahogy mindig félreértelmezték az ő szavait, és nem is nagyon értették meg azt, hogy az Úr mit akar nekik mondani. Nem jutott el, mondhatjuk, nem jutottak el a megértésre sem. Pedig annyiféle módon próbálta ezt világossá tenni, akár cselekedetei által, akár a szavai által, és mégis mindig valahogy mindent félreértelmeztek, vagy valahogy nem értettek meg. Emlékezzünk csak arra, amikor ott a Samáriai falunak a határában János és az ő testvére Jakab tüzet akart kérni a Samáriai falura, mert nem fogadta be a megváltót. Hát tegyünk úgy, mint ahogy Illés tette. Kérjünk tüzet. És akkor Jézus azt mondja neki, hogy de hát nem tudjátok, hogy mit kértek. Fogalmatok sincs, hogy miről beszéltek. Hát átgondoltátok ti azt, amit ti gondoltok ezzel kapcsolatban? Hát az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az embert, hanem azért jött, hogy megtartsa azokat. Vagy gondoljunk arra a gondolatra, amit Jézus az ő búcsú beszédében mondott el a János 14-ben. Azt mondja ott Tamásnak, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt, és akkor azt mondja neki Fülöp, Uram, mutasd meg nekünk az atyát. és nekünk ez elég. És mondja neki, Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. És azért elgondolkodtató ez a két történet, mert Jézus 3 éven keresztül ott volt a tanítványokkal. Mondhatjuk, éjjel-nappal együtt voltak, tanította őket. Annyiféle módon juthattak volna el a tanítványok a megismerésre, és mégis azt látjuk, hogy ebben a bensőséges közösségben, Jézus jelenlétében is azt látjuk, hogy mennyire nem értették, mennyire nem ismerték meg. És én azon gondolkodtam el, hogy vajon mi mennyire ismertük meg az Urat. Kiki bizonyos időszakon keresztül, vagy valamilyen időponttól kezdve gyülekezetbe jár, olvassa a Szentírást, hallgat igehirdetéseket, kiki más-más időpontokon keresztül, vagy időszakon keresztül. És azon tűnődtem el, hogy vajon ahhoz képest, hogy mennyi ideje járok az Úrral, 3 év, 10 év, 50 év, 20 év, sok-sok időt föl lehetne sorolni, vajon mi mennyit ismertünk meg az Úrból, mennyire ismerjük őt, vagy nekünk is ezt kell mondani az Úr Jézusnak, hogy ó barátom, hát annyi idő óta veled vagyok. Annyi idő óta tanítalak téged, annyi mindent átéltél az én szeretetemből, jelenlétem, és mennyire ismertél meg engem, és még mindig ott állunk, hogy dolgokat nem értesz, nem tudod felfogni, csak a felületét kapargatod annak, amit én szeretnék neked elmondani. Mi ennek az oka? És eszembe jutott az a történet, amikor az Úr Jézust keresztre feszítették, és azt mondja az Isten igéje, hogy a tanítványok is csak ott a távolból nézték ott őt. Hogy valaki a közelében volt, ugye Jánosról azt olvassuk az evangéliumban, hogy ott volt, és látta őt Jézus, és mondta is, hogy ez a te anyád, ez a te fiad, ugye, rábízta az édesanyját, tehát ott volt, még ezt is leírja a Szentírás, a többiek pedig csak ott hátul nézték, és figyelték az eseményeket, és bennem ez a kép olyan megragadó volt, hogy honnan is nézzük mi az Urat. Tehát valahogy mindig a távolból. Ott vagyunk a közelében, mondhatjuk, hogy mindig látótávolságban vagyunk, mint a szülő, aki mindig igyekszik arra, hogy a kicsi gyerek akárhol van, azért mindig látótávolságban legyen, de igazából közel nem kerülünk hozzá, csak úgy látótávolságban, csak a kíváncsi tömegnek a szélén. És onnan hallgatunk dolgokat, ami éppen eljut hozzánk, ami éppen meghallunk abból, amit ő elmond, de igazából soha nem törekszünk arra a mélységre, amire az Úr el akar bennünket juttatni, hogy egyre inkább megismerjük őt és az ő feltámadásának az erejét, ahogy a Szentírás mondja. És az a gondolat is előttem volt, és ez magamnak tettem fel ezt a kérdést, hogy mennyire akartam én, vagy mennyire akarok én az Úr Jézusnak a legjobb tanítványa lenni. Mindig ott van bennem Péternek a története, ugye, aki mindig ott van, aki mindig szeretne mindenben részt venni, mindenről tudni, mindent, és én bevallom őszintén, én nem vagyok egy ilyen típusú ember, hogy mindenütt jelen akarok lenni, mindenbe bele akarok szólni, és nekem sokszor ez egy kicsit ilyen idegen is volt, hogy ó, hát Péter, már megint te akarsz elől lenni. És hát nagyon sok ember gondolkodik így, hogy jaj, ezeket a buzgó mócsingokat, bocsánat a kifejezésért, hát ezt nem szeretjük, de arra gondoltam, hogy de értsük már meg, hogy ha valaki a legjobb akar lenni, akkor annak ott kell lenni, és hogy, hogy fontos, persze nem kell nagyon erőszakosan, de mégis akarok-e az Úrnak a legjobb tanítványai közé tartozni? Azok közé, akik közel állnak, akik megértik, akikre feladatot tud bízni. De ehelyett csak olyan távolban keresgetjük őt, távolról figyelgetjük őt, és hát nem jutunk el addig a mélységig, ami kellene. És hogyha nem akarunk eljutni ebbe a mélységig, akkor azt kell látnunk, hogy nem csak a mélységig nem fogunk eljutni, hanem tulajdonképpen a megismerésnek még az alapjára se fogunk eljutni. Ugye, ha valaki követni akar engem, mondja az Úr Jézus, az nem nézhet hátra, annak mindig előre kell menni, és annak fontos, hogy egy irányba nézzen, és hogy azért valamit tegyen. Mert egyébként nem lesz az övé az, amire vágyik, és amit Isten neki akar adni. És gondoljunk csak a magvető példázatára, amiben ugye azt olvassuk az igében, hogy ahogy veti a magot a magvető, némely a tövisek közé esett, némely a útszélére esett, a köves helyre esett, és az ige azt mondja, hogy amely ilyen helyre esett, annak az lesz a következménye, vagy az, hogy megfojtják a gyomnövények, vagy az, hogy nincsen gyökere, nem tud elég mélyre lehatolni, mert nincsen föld, és ugyan lehet, hogy kinő valameddig, de aztán előbb-utóbb elhal, mert nincs az a gyökér, nem tud honnan táplálkozni, és amely pedig jó földbe esik, na azt terem sok gyümölcsöt. Tehát és ez valahogy ez ott volt bennem, hogy igen, mert minél távolabb vagyok tőle, minél inkább nem engedem azt, hogy Isten az ő igéje által mélyre jusson az én szívembe, annál inkább ki vagyok téve annak a veszélynek, hogy nem csak, hogy nem jutok közelebb hozzá, nem ismerem meg őt úgy, ahogy van, hanem még az is megtörténik, hogy teljesen elfordulok tőle. Vagyis, hogy nincsen gyökere, és megfojtanak azok a dolgok, amelyek ott vannak a mindennapokban. A világ gondja, ahogy mondja az ige, a gazdagságnak a családsága, ezek mind megfojtják az igét. És hasonlóvá válunk ahhoz a gazdag ifjúhoz, akinek ugyan van vágy a szívében arra, hogy az Úr jelenlétében legyen, sőt, ugye az ige azt mondja, hogy ez a fiatal ember még igyekszik is betartani a törvényeket, és mégis üres marad, valahogy mégsem jut el a teljes megismerésre, mégiscsak vágyakozik arra, hogy örök élete legyen, de nincs bizonyossága, és azt mondja neki az Úr, hogy egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, és kövess engem. És ugye itt azért egy tév hit az, hogy itt a vagyont kéri tőlünk az Úr, hanem egy dolgot kér tőlünk, nem a vagyonunkat, mert lehetett volna ez a vagyon a miénk is, hanem azt kéri, hogy bízzunk ő benne is, és tegyük le az életünket az ő kezébe. És ez a legnehezebb, hogy teljes mértékben megbízni Istenben, minden pillanatunkban, minden nehézségünkben oda menni ő hozzá, és nagyképű lennék, ha azt mondanám, hogy de hát úgy, ahogy én csinálom, mert én sem teszem meg sokszor. Meg sokan nem tesszük meg, mert ha valami problémánk van, küszködünk vele, próbáljuk megoldani, álmatlan éjszakáink vannak, és tele vagyunk kételyekkel mi emberek, és az Úr pedig azt mondja, hogy tedd le ezeket. Sokszor a vagyonunk az, hogy mi dolgokat meg fogunk majd oldani. Az is egy vagyon. Van képességünk arra, hogy mi a gondjainkat megoldjuk. Van képességünk arra, hogy dolgok elrendeződjenek. Majd mi megoldjuk, de nem tudjuk. És azt mondja, hogy bízzál én bennem. most is, amikor ilyen nehéz helyzetben vagyunk, de nem tudunk bízni ő benne. És ez a legnagyobb problémánk. Azt mondja, hogy szakadj el ezektől a dolgoktól, és gyere is, kövess engem. És ezzel kapcsolatban mondja itt az Úr, amikor a tanítványok megkérdezik, hogy de hát akkor kicsoda üdvözülhet. Mi lehet ez? Hogy lehet ezt csinálni? És azt mondja az Úr, hogy milyen nehezen megy be az ilyen ember az Isten országába. Szóval milyen nehezen lesz az övé az üdvösség, mert sokkal nehezebb, mint a tevének a tűfokán átmenni. Tehát, hogy igen, ha az ember nem tud teljesen megbízni Isten szeretetében, ha nem tud megbízni abban, hogy a kezébe teszi le az életét, akkor nagyon távol vagyunk az Isten országától, akkor még mindig nem értettük meg őt. Azért, mert nem vagyunk ott közelében, hanem mindig csak távol, csak távolról nézzük, csak szemlélői vagyunk ezeknek a dolgoknak, és nem értettük meg őt. Mi hiányzik ebből a kapcsolatból? Mi a hiányzik, ami megváltoztathatná? Pál nagyon világosan beszél a Filippi-beli levélben, amikor azt mondja a 3. fejezet 7. versétől, hogy de amelyek egykor nekem nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélem. Miért? Mi ennek az oka? Vagy mi a célja annak, hogy ezeket kárnak ítéljem? Azt mondja, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának az erejét. Tehát, hogy dolgokról lemondok, vagy a dolgokat elengedek, mondhatom azt, megbízom ő benne, és azért teszem meg, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának az erejét. Mintha azt mondaná, hogy barátom, fiacskám, testvérem, soha nem fogod átélni a feltámadásának az erejét, addig, amíg nem teszed kezébe az életedet. Nem fogod. Addig nem fogod átélni azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért. Ha valaki olvasott, és tudom, hogy sokan olvastak itt olyan könyveket, amelyek bizonyos szolgálóknak, vagy akár misszióban élő testvéreknek az életét írja le, annak a sokszor az önéletrajzi írásokat is. És én bevallom őszintén, amikor ezeket a könyveket valamikor olvastam régebben, mert sok ilyen misszionárius van, akkor így mindig elcsodálkoztam, hogy egyrészt micsoda erejük volt ezeknek az embereknek a legnagyobb nehézségekben, és elcsodálkoztam azon, hogy Isten hogyan segítette ki őket, hogy hogyan jöttek egymás után a nehézségek és a nehézségekből való megmenekülés. És nem értettem, hogy van ez, hogy miért van az, hogy valakinek az életében így munkálkodik Isten. És ugye az ember meg azt gondolja, hogy az enyémben meg nem munkálkodik, hát nekem nincsenek ilyen megtapasztalásaim. Hát Pál elmondja, hogy tegyük Isten kezébe, ami nekem egykor nyereség volt, amiben egykor bíztam, és itt nem anyagiakra kell gondolni, amire sokszor az emberek gondolnak, mert mindent ez vesz körül a gondolatainkban, az anyagi, hogy ez kéri tőlünk. Isten nem ez kéri tőlünk, hanem azt, ami nekünk nyereség volt, hogy mi majd megoldjuk, mi majd elrendezzük, mi majd rendbe tesszük a dolgokat, mi majd kitaláljuk az igazságot, és majd azt szerint fogjuk berendezni az életünket. Nem, ezeket dobjuk el, bár legyen kár az életünkben, és hogyha megbízom ő benne, hogy a kezébe teszem le az életemet, akkor megismerem őt, és megismerem az ő feltámadásának az erejét. Na akkor fogom átélni, mint amit sokan átéltek, akik ezt megtették a mindennapokban, és ezt látjuk ugye a Cselekedetek könyvének az elején, vagy ezt látjuk Pál apostolnak az életében, hogy miért volt olyan úgynevezett sikeres, és itt a sikeres, ezt zárójelbe tenném, vagy inkább idézőjelbe, mert nem abban az értelemben sikeres, ahogy sokszor mi gondoljuk az emberek sikerének a történetét. Tehát, hogy ezért lehetett, és mert hogy megbíztak ő benne. Persze nem azt jelenti, hogy mindent megismerünk. Ugye Pál beszél arról, hogy tükör által homályosan látunk, csak rész szerint van bennünk az ismeret. Tehát nem egy tökéletességről beszél, de hogy minél közelebb kerülünk az Úrhoz, minél közelebb figyeljük őt, és minél inkább szeretnénk megismerni őt, annál inkább megmutatja az ő feltámadásának erejét. És ugye Pál el is mondja, hogy én egyet cselekszem, ami mögöttem van elfelejtvén, ami előttem van nekidőlvén célegyenest igyekszem. Tehát, hogy igen, megismerjem őt. Megismerjem azt a bizonyosságot, amire Isten elhívott, hogy csak Jézus Krisztuson keresztül mehetek az Atyához. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja az Úr Jézus, és senki nem mehet az Atyához. Senki nem tapasztalhatja meg az üdvösséget, hisz az üdvösség nem más, mint megismerni az Atyát, eljutni az Atyához, vele megbékülni. Ez az üdvösség. Ez az, amit Isten nekünk ad. Ez az örök élet, amit nekünk Isten az ő fiában ad. És nem mehet más, hogy az ember oda csak ő rajta keresztül. És a vele való megbékélés által egyrészt a földi életemben is egy minőségi változás fog történni. A vele való közösségben, a benne való bizalomban és hitben megtapasztalom azt, hogy ő itt is gondoskodik rólam. Ugyanakkor pedig meglátom azt is, hogy majd tovább visz engem ezen az úton. És hogy igenis kész vagyok arra, hogy majd bemenjek az ő országába. Azt mondja itt az mai igénk, amit az Úr Jézus elénk áll, hogy legyen a ti derekatok felövezve. Mit is jelent az, hogy legyen a ti derekatok felövezve? És nekem egy kép jut eszembe ezzel kapcsolatban, hogy a derekatok felövezve. Az a kép, amikor emlékezzünk csak a Cselekedetek könyvének az elején, amikor Jakabot Heródes király megölette, Pétert elfogadta, ugye bezárták őt a börtönbe, le is zárták, ugye egyre mélyebbre tették őt a börtönbe, és azt mondja az ige, hogy éjszaka egy angyal megjelent Péternek, és azt mondja, hogy övesz fel magad is, kövess engem. És hát Péter azt gondolta, hogy ő álmodik. És ez a kép azért állt előttem, hogy gyere, övesz fel magad és kövess engem, mert bármit is gondolsz ebben a helyzetben, bármit is gondolsz magadról, vagy talán azt gondolod, hogy nem ez egy álom, vagy bármi, vagy hát ez lehetetlen, de te övesz fel magad és kövess engem. És én azt hiszem, hogy talán mindannyian ismerjük ezt a dolgot, amikor olyan helyzetben vagyunk, amiben azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, ez nem fog megoldódni. Nem tudok, képtelen vagyok arra, hogy megoldást találjak, és ebben a helyzetben, ugye Péterben nyilvánvalóan ott lehetett a gondolat, hogy ha Jakabot kivégezték, és ha valami elkezdődött, akkor, és ezt megmerték tenni, akkor nem biztos, hogy én is el fogom kerülni. Hogy én is erre a sorsa fogok jutni. És ebben a helyzetben, ott a börtön mélyén sok minden gondolat lehetett benne. De az Úr megállított, és azt mondja, hogy övezd fel magad. Bárhogy is, bármit is gondolsz, bármit is hiszel, bármi is foglalkoztat téged, semmit ne csinálj. Állj föl, indulj el utánam, és kövess engem. Bízzál. Még akkor is, hogyha azt gondolod, hogy de itt vannak ezek a katonák, akik hozzám vannak láncolva, hát hogy induljak el? Nem az a kérdés.